Vendégem dr. Lon Tibor, az Észak-Amerikai Tanszék Egyetemi docens és az Egyesült Államok kutya Trianonhoz című könyvéről beszélgetünk. Már szó esett az amerikai javaslatról. Egyébként a könyvben térképek is szerepelnek ezzel kapcsolatban. Akkor most játszunk azzal, hogyha az amerikai javaslat marad, és ezt nem vétózzák meg a béke konferencián, jobban járunk?
Hát jóval nagyobb Magyarország területe nyilvánvalóan. Tehát például, mit tudom, a Nagyvárad, Temesvár, Arad rész még magyar kézen maradt volna. Nem feltétlenül ért volna Csehszlovákia a Dunáig és az Ipóig, és így tovább. Délen is más volt a határjavaslat. Tehát azért nagyon sok helyen utólag módosított.
Százalékban ez kb. Mennyi?
Nem tudom megmondani egészen pontosan, de alapvetően ugye itt az volt a helyzet, hogy mindenki végezte a maga béke előkészítő munkáját, ahogy, tehát magyarul a háború utáni rendezési terveit. Voltak a háború alatt kötött titkos szerződések, például Romániával, Olaszországgal, amit a nagyhatalmak nem feltétlenül akartak betartani, ugye? Emiatt az olaszok egy időre tényleg ki is vonultak a békekonferenciáról, például az adriai kérdés kapcsán, és ezek nem voltak feltétlenül kompatibilisek. Ezekről nem igazán volt érdemi egyeztetés. Konkrétan van a kötetben egy dokumentum rész, egy ilyen dokumentumcsokor, levelek. Az Enquirynek volt egy térképésze, akit elküldtek Európába, hogy próbáljon együttműködést építeni a britekkel és a franciák, és olyan mértékben nem volt kapcsolat, hogy az hihetetlen. Tehát mindenki a maga kis külön szobájába készítgette a terveit, aztán összeültek Párizsban, és akkor lett belőle, ami lett. Na most például a Magyar-Csehszlovák Területi Bizottságot az öt teljhatalmú francia delegátus közül az egyik vezette, és ott ült vele szembe egy 32 éves professzora Yale-ről. Tehát ez nem volt egy előerő küzdelme ezen a téren. Az amerikaiak egyébként abban gondolkoztak, hogy mivel látták, hogy nincsenek etnikailag tartható működő határok, hogy ha már nincs monarchia, akkor legyen a helyén igen, valamilyen államszövetség.
A monarchiával kapcsolatban akkor ott is szintén volt elképzelés. Tehát, hogyha ez marad, akkor ha nem is monarchia néven, de valami együttműködés révén marad.
Tehát Wilson nagyon sokáig nem támogatta azokat a törekvéseket, amelyik a monarchia szétrobbantásához vezettek. Gyakorlatilag 18 május végén, júniusban kezd el azon gondolkozni, hogy jó, mi van, ha nincs monarchia. Addig egy az egyben a monarchiában gondolkozik. A béke előkészítő bizottságának is azt az utasítást adja, hogy valamiféle regionális integrációban gondolkozzanak. Ezért például Charles Seymour, ez a többet emlegetett híres professzor, több olyan föderalizációs tervet is csinált, amiben gyakorlatilag a szaggatotta a bejelölt határok lettek a későbbi határjavaslataik. Tehát gyakorlatilag ők próbáltak erre megoldást keresni, azt látták, hogy nem működik, tehát hogy nem lehet itt 3517 darab új nemzetállamot létrehozni, mert abból biztos, hogy nem lesz politikai stabilitás, de nem tudtak igazán olyan javaslattal előállni, ami működik. Tehát az az érdekes, hogy a tudományos béke, hogyha nagyon szigorúan nézzük, nagyjából 18 októberére megbukik Közép-Európában, és ebből kell úgy igazságos békét csinálni, hogy ez tegye az utolsó háborúval, az első világháborút, az, hogy ne legyen több háború, nemzetközi együttműködés, és így tovább. Egyébként Wilson erre konkrétan úgy reagált, hiszen hanem, hogy mivel túlzottan felfokozottak a várakozások, ezért a békekonferencia igazániból legyen csak előzetes békekonferencia, hozza létre a népszövetséget, alakítsák meg a népszövetséget, és majd, amikor a háborús gyűlölködés elől, az húzza meg a végleges határokat.
Hogy mi akkor a jó ötlet?
Ez egy érdekes ötlet volt, csak ugye ezzel úgy lehetett például francia részről visszaélni. Voltak ezek a folyamatosan módosított fegyverszünete, meg demarkációs vonalok, ugye ilyen volt a Vix-jegyzék, ami miatt Károly végül lemondott. És ezért mindig arra hivatkozhattak, hogy ezek nem végleges határok, csak Károlyék, ugye a magyar kormány azt vette, hogy ezek valahogy egyre közelebb vannak Budapesthez minden irányból. És ugye ezt nagyjából márciusig lehetett csinálni, az ezzel való játszadozást, amikor az utódállamok gyakorlatilag fegyverrel elfoglalták az összes olyan területet, amire igényt tartottak, vagy tarthattak. Tehát kialakult egy olyan helyzet, már és még nem létező államok képviselői tárgyaltak Párizsban, hiszen Csehszlovákia mondjuk papíron létezett, de nem voltak határai. Tehát amíg alá nem írták az osztrák és a magyar békeszerződést, meg a német békeszerződést, tehát a hármat, ami érinti határokat, addig Csehszlovákia nem létezett körülhatárolt politikai egységként, hanem ilyen államkoncepcióként működött, és amilyen területeket meg tudtak szállni, azt kezelték. Ugyanez volt délvidéken, és ugyanez volt Erdély felől.
Az országok képviselői, erős emberei tudták ezt befolyásolni ott a helyszínen.
Ez a győztesek egyoldalú, alapvetően a veszteseket megsemmisítő szándékú békeszerződése volt, itt nincs miről beszélni. Ez egy működőképtelen rendszer volt.
Amerikában már nem is akart, meg nem is tudod beszélni.
Nem is, egyébként ők nem is szeretnek erről beszélni. Tehát az az érdekes, hogyha megnézzük az Amerika külpolitika történeteket, akkor a párizsi békekonferencia nagyjából a német békeszerződésig szól, és jobb esetben a kelet-európai rendezés egy 600 oldalas könyvben van másfél oldal. Aha. Tehát ez azok közé, a történetek közé tartozik, amiről nem szeretnek beszélni.
És mennyire
a dicsőséges nemzeti narratívában.
Tehát mennyire tudott erről az átlagember? Ugye a diplomácia nyilván nem volt akkor már Magyarországon, nyilván a politikusaink tudták, hogy...
Ez most megint egyfajta ilyen retorikai ellentmondásba keveredtek, tehát az egész párizsi békekonferencia működése teljesen szürreális. Erről most írtam egy cikket, most fog majd megjelenni a Századokban, mert úgy látom, hogy ezt Magyarországon tényleg nem értik. Tehát az volt az alapelv, igaz, Wilson egyik első pontja az, hogy nyílt diplomácia. Open covenants of peace openly arrived at. Ehhez képest a békekonferencia előkészítése során megállapodtak abban, hogy csak a plenáris ülések lesznek sajtónyilvánosak. Tehát annyira nyilvános diplomácia volt, hogy az 5 darab plenáris ülés volt sajtónyilvános 1919 folyamán. Egyébként aki amit szivárogtatott sajtónak, az derült ki. Tehát óriási ilyen információs katyvasz volt Párizs körül. Ebből születtek azok a legendák, hogy a román királynő prostikat vitt Párizsba, ami nyilván egy reális történet, nyilván franciáknak nincsenek jó prostiaik, tehát import román prostik kellenek. Tehát az a baj, hogy ezek a valóságtól elszakadt narratívák ezért születtek meg, mert a saját alapelvüket, azt, hogy ezt nyíltan és mindenki bevonásával csinálják, sorozatban megszekték. Nem nyíltan csinálták, és a legyőzött államokat kihagyták belőle teljes egészén. Tehát az, hogy meghívnak valakit, hogy aláírhatja egyébként durván megalázó békeszerződést, ahol személyesen felelősséget kell vállalni az adott államnak a háborúért is, azért, hogy utána jóvátételt lehessen vele fizettetni, miközben az adott országot kirabolják, három oldalról megtámadják, és mondjuk román megszállás alatt van az ország területének a kétharmad, azért nem egy tisztességes ajánlat. Tehát ez a furcsa helyzet állt elő, hogy a győztesek gyakorlatilag diktáltak, és a győztesek közti viták és kompromisszumok eredménye az, ami történt, és valami kevés köze van ahhoz, hogy itt Közép-Európában mi van.
Megdöbbentő.
Hát ez egy teljesen igazságtalan békeszerzés, így nincs miről beszélni. Az amerikaiakkal azért érdemes foglalkozni szerintem ebben a kontextusban, mert két dolgot csináltak.
Ezt elmondod a zenén, utána jó?